frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megkezdődött ma reggel Franciaországban a nemzetgyűlési választások második fordulója, amelynek tétje, hogy fennállása óta először a Marine Le Pen által fémjelzett nemzeti tömörülés kormányzati szerephez juthat-e. A múlt vasárnapi első fordulóban a szuverenista jobboldali párt minden idők legjobb eredményét érte el. A szavazatok 33,14%-át szerezte meg, 10,6 millió voksal. A pártnak 39 képviselői helyet már az első fordulóban sikerült elnyernie, az 577-ből. Békemissziónak tekinti Orbán Viktor a magyar uniós elnökséget, erről beszélt a kormányfő Azerbajdzsánban, ahol részt vett a türk államok szervezetének informális csúcs találkozóján. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy az ukrajnai háború következményeként ismét hatalmi blokkokra szakadhat a világ, ezért előnyben kell részesíteni a globális együttműködés helyreállítását. A türk államok szervezete pedig létfontosságú pillére a kelet és nyugat együttműködésének, tette hozzá. Nőtt a Nyugat-Európából szabadságra induló és az oda visszatérő vendégmunkások száma, így a határátkelő helyek ki- és belépő oldalán is nagyobb várakozási idővel kell számolni, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a következő napokban a határátkelő helyek térségében várhatóan erős lesz a forgalom, ezért az ORFK azt javasolja, hogy az utazást tervezők indulás előtt tájékozódjanak a határátkelő helyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről. Információkat a www.polisz.hu oldal határinfó rovatban, valamint a Rutin mobil applikáció segítségével kaphatnak. Az ORFK felhívta a figyelmet arra is, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze úti okmányai meglétét, a gépkocsi műszaki állapotát, vegyen magához elegendő mennyiségű folyadékot, szükség esetén gyógyszert, és ha rendőri segítségre van szüksége, hívja a 112-es segélyhívót. Levelet kaptak Orbán Viktortól az érettségizők, amelyben a miniszterelnök gratulált jól megérdemelt bizonyítványukhoz és hangsúlyozta, Magyarország számít a fiatalokra, írta a Magyar Nemzet. A portál beszámolója szerint a kormányfő arról biztosította a sikeres vizsgázókat, hogy döntsenek akár a továbbtanulás, akár a munkavilága mellett. Magyarország számít rájuk. A kormány azért dolgozik, hogy fiatal felnőttként megtalálhassák a boldogulásukat, legyen szó karrierről, otthonteremtésről vagy családalapításról, emelte ki Orbán Viktor. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás, és egészen pénteken 24 óráig tart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen hívta fel a lakosság és az országban tartózkodók figyelmét, hogy a tartósan fennálló meleg megviseli a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a megerőltető fizikai munkát és pihenjünk többet. Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig munkanapokon a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, adta hírül a MÁV ZRT. A közlemény szerint Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, veszprémi, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak ingyenes vizet a vonatokra várakozók. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen felhős lesz az ég. Északon az esti csapadékgócok lecsengenek, majd hajnalban északon, északkeleten, újabb hullámban képződhetnek záporok, zivatarok. Egyre nagyobb területen északias irányba fordul a szél, és főleg a Dunántúl nyugati észak-nyugati felén élénk, erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 17-23 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon ennél hűvösebb is lehet.
Thank you. az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatkozó beszélgetést hallhatnak Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Lantos Krisztinát, a Római Magyar Akadémia új igazgatóját.
Én köszönöm a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
Ez az első alkalom, hogy nyilatkozik nekünk, és nem olyan régen vette át az igazgatói posztot itt a Római Magyar Akadémián. Ön az első nő az akadémia közel 100 éves történetében.
Igen, ez így van, és ez egy nagy lehetőség is, és ugyanakkor egy nagy felelősség is, mert az elsőtől mindig többet várnak, mindig másképp néznek rá, mindig egy óriási várakozás előzi meg, és meg kell mondjam, hogy én magam is így gondolok saját magamra, hogy nagyon, nagyon fontosnak tartom egyrészt a női szerepet ebben az igazgatói pozícióban, nagyon fontosnak tartom a 21. században a női szerepet, és egyébként a magyar-olasz kapcsolatokban nagyon fontosnak tartom Rómát, tehát hogy ez olyan többszörös felelősség, és egy olyan óriási kihívás, aminek egyrészt nehéz neki ugrani, át kell gondolni, hogy az ember mit is szeretne, másrészt pedig óriási örömmel teszi meg az embert, mert ilyen lehetőség csak kevés alkalommal adódik az ember életében.
Szeretném, hogyha egy kicsit bemutatkozna a Vatikáni Rádió hallgatóinak, hogy közelebb kerüljön hozzájuk azáltal, hogy akár a családi indítatásairól, vagy korábbi munkáiról mesél nekik.
Én Jászberényből származom, nagyon fontos számomra, hogy én egy jász közösségben, a jász emberek között nőttem föl. A szüleim egyrésztről édesapám egy kis nemesi családból, gazdálkodó családból származik. Nagyon fontos volt számukra a vallás, nagyon fontosak voltak a vallási közösségek, ahova jártak. És a nagyanyámnak emlékszem, hogy a háború túlélése szempontjából, annak a borzasztó élménynek a feldolgozása szempontjából különösen fontos volt az egyház, az apai nagyanyámról beszélek. Az anyai nagyanyám és nagyapám, ők is jász emberek voltak. Mind a kettőjük számára nagyon fontos volt a család, nagyon fontos volt az az összetartó közeg, hogy összejöjjünk, hogy a falusi búcsúk alkalmával, hogy a születésnapok, a névnapok alkalmával találkozzunk. Én ebben a környezetben úgy nőttem föl, hogy közben a szocializmus zajlott körülöttünk. Gyerekként az embernek nagyon nehéz felfognia azt, hogy elmegy a templomba, de az iskolába már nem beszélhet róla, vagy keveset beszélhet róla. Hogy az esküvőket úgy tartjuk meg, hogy egy másik faluban, egy másik templomban, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy egyházi esküvő történik. De ettől függetlenül nekem nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt, és nagyon szerencsés voltam, mert egy nagyon szerető családba kerültem bele. És ezek az értékek, amit én otthonról hoztam, ezek a mai napig megvannak bennem. Ha mi családunk összejön, a Lantos család, akkor ott 75-en vagyunk, ott vannak az unokaöcséim, az unokahúgaim, a nagybátyáim, a nagynénéim, és tulajdonképpen ebből a közegből, a jász embereknek az elvárási szintjéből gondolom én, hogy elértem azt, amit eddig elérhettem, mert van egy nagyon fontos jász mondás nálunk, hogy mert ami tegnap elég volt, az ma már nem, és ami ma elég, az holnap már nem lesz az. Tehát mindig a folyamatos teljesítményre sarkalt bennünket ez a mondás az egész családomban, mindig szerettünk volna teljesíteni, hogy a jászok azok erős, kemény emberek, Ahogy bekerültem az egyetemre, egyébként nagyon érdekes, hogy pont a Jászok Szabadság vágya vitte engem a Fideszbe, az egyik legfiatalabb alapító voltam Jászberényben, és gyakorlatilag utána én azonnal bekerültem az önkormányzati világba, 19-20 évesen önkormányzati képviselő voltam Jászberényben, az önkormányzati és sportbizottság tagja, az ügyrendi bizottság elnöke, úgyhogy beleértem rögtön az egyetemi, jogi egyetemi éveim alatt, a gyakorlati jogot is végigcsináltam, mert a közigazgatást együtt tanultam meg, mondhatjuk így, a rendszerváltással. Aztán az egyetemi éveket követően nagyon szerettem volna megmutatni, hogy én nem csak a saját közegemben érhetek el valamit, hanem idegenben, ahol engem nem ismernek, ott is. Úgyhogy elmentem Budapestre ügyvédjelöltnek egy teljesen ismeretlen ügyvédi irodába, ki nemzetközi joggal foglalkozott, nyelveket kellett beszélni, polgári joggal foglalkozott, de büntető joggal is. Úgyhogy én a kezdeti éveim alatt bizony jártam a börtönökbe, jártam a gyűjtőkbe, és ott megismerkedtem azzal a furcsa világgal, ami az elítélteknek vagy a gyanúsítottaknak a világa. És hát valahogy éreztem, hogy már akkor is, hogy ez a segítés, az odafigyelés, az emberi jogok, azok nagyon fontosak számomra. Éppen ezért a Martin Luther King Egyesületben is dolgoztam önkéntesként, már az egyetemi évek után rögtön, ahol a Magyarországra érkező olyan menekültekkel kellett foglalkoznunk, akik nem találták meg a jogaikhoz vezető utat. Valós menekültekről beszélünk, háborúzónából érkező szerencsétlen emberekről, akik elindultak Európába, és otthonra találtak sokan Magyarországon. Aztán ösztöndíjas lettem a Madame Mitterrand alapítványnak, úgyhogy eltöltöttem egy rövid időt Írországban is, és aztán a bankszektorban kezdtem el bármilyen furcsa dolgozni, és a pénzügyi joggal foglalkozni, és rövid időn belül így a rendszerváltás környékén leasing szakértő lettem, és aztán folytattam egy jó 10 évet, dolgoztam a Dévu Bankban, dolgoztam a Magyar Nemzeti Bankban, dolgoztam a Volksbankban, és dolgoztam az Általános Értékforgalmi Bankban, aminek én a vezetői létem, a vezetői felfogásom, az erőmet köszönhetem, mert egy olyan mentorom volt ebben a bankban, aki megtanított az élet alapvető vezetői képességeinek a tiszteletére és tudására. Rengeteget tanultam arról, hogy egy munka, egy vezetői lét az nem arról szól, hogy csak irányítok, hanem arról, hogy bizonyos részleteket jobban, szebben tudok megcsinálni, mint a kollégáim, de aztán, amikor képes vagyok rá, hagyom, hogy jobban és szebben a kollégáim csinálják meg ezt. És aztán a bankélet mellett még mindig dolgozott bennem ez a segítési vágy, és a Schneedberger Ferenc meghívott magához, hogy az alapítványában legyek kuratóriumi elnök. Hát először úgy tűnt, hogy ez egy kis munka lesz. Aztán kiderült, hogy komolyan bele kell menni a tehetséggondozás alapjaiba, elméleteibe, a roma tehetséggondozás sajátosságaiba, a fiatal roma tehetségeknek az akadályozó tényezőit meg kellett igazán mélyen ismerni, úgy, hogy ne a saját kispolgári szememmel értsem őket meg, hanem az ő saját gondolataikkal és a saját vágyaikkal és az akadályaikat megértve tudjak segíteni. Az unoka öcsém, ő a Máltai Szeretett Szolgálat roma programjainak a vezetője, és ő tanított meg engem arra, hogy nem lehet úgy fordulni más rétegekhez, hogy a saját értékrendemet veszem csak figyelembe, hanem meg kell érteni őket mélyen, és akkor lehet csak szépen és jól segíteni. És ugye az élet az mindig olyan, hogy az egyik lehetőség adja a másikat, és a központ, talán a központnak a sikere kapcsán, amit én 6 évig ingyen és bérmentve önkéntesként vezettem, talán ennek a sikernek a kapcsán jött az a gondolata az akkori ifjúságért és tehetségpolitikáért felelős államtitkárnak, Novák Katalinnak, hogy meghívjon engem arra, hogy hozzuk létre Magyarország zászlós hajó tehetség központját, amit hangsúlyoznék, hogy nem tehetségkutató, hanem tehetségközpont, úgy hívták, hogy Nemzeti Tehetségközpont, és tulajdonképpen arra volt hivatott, hogy Magyarország tehetségstratégiáját segítse, kidolgozza, programokat találjon ki, vezesse a legnagyobb programokat, nemzetköziesítse ezt a gondolatot, és megmutassa azt, hogy mi a különleges abban, amit mi magyarok tehetséggondozásnak hívunk, vagy amit erről gondolunk. És tulajdonképpen az az igazság, hogy így a munkám során folyamatosan rá kellett jönnöm, hogy hogy számos dologban mi magyarok vezetők vagyunk. Akár a romákkal való programoknak a vitelével, akár a tehetséggondozással. Van valami különleges magyar szemlélet, és hát eszméletlenül büszke voltam rá, hogy én ennek a munkának a része lehetek, és vezethettem és kitalálhattam olyan programokat, amik abban az időpontban, amikor csináltuk, akkor nem léteztek máshol a világban.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatónőjével beszélgetünk, aki eddig megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival azt a hátteret, azt a családi, illetve szakmai hátteret, ami eljuttatta őt odáig, hogy most ő igazgassa az akadémiát. Kicsit szeretnék erről is hallani, a felkérésről, hogy hogyan is került ide az akadémiára, illetve arról, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve.
Csák János miniszter úr kért fel arra, hogy foglalkozzam a kulturális diplomáciával. Később Rómát is, mint célállomást hozta föl, és azt kérte tőlem az első pillanattól kezdve, hogy stratégiai gondolkodásként tekintsek erre az állomáshelyre, ne kultúrházként, ne csak kulturális intézményként, hanem olyan intézményként, ami a magyarságot teljes egészében képes megmutatni. Képes megmutatni és pozitívan megmutatni azt, hogy kik vagyunk, honnan érkeztünk, miért úgy gondolkodunk, ahogy gondolkodunk, mik voltak az eddigi sikereink, honnan erednek a gyökereink, és azt kérte tőlem, hogy mutassam meg, hogy mi az, amit mi tudunk adni Európának, mi az, amit mi tudunk adni az olaszoknak, és aztán élvezzük azt is, amit mi kaptunk az olaszoktól, és mutassuk meg otthon, hogy mit hozunk haza, amikor külföldön vagyunk. Ja, 26 kulturális intézet van, ebből kiemelt szerepet tölt be Róma, nem csak azért, mert az egyik legrégebben alapított kulturális intézet Collegium Hungaricum, hanem azért is, mert az olasz és a magyar nép barátsága, kapcsolata, akár az egyházi téren, akár az államalapítási téren, akár politikai téren nagyon fontosak voltak. Úgyhogy én egy stratégiai meetinggel kezdtem, de mivel csapatban gondolkodom, nem egyedül csináltam, hanem az itteni kollégáimmal. Két napot töltöttünk el azzal, hogy megvizsgáljuk egy kicsit multinacionális szemmel magunkat, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mik az előnyeink, mik a hátrányaink, mire vagyunk képesek, és hogyan akarunk előre jutni, és esetleg tudunk-e olyan programot kitalálni, amivel így közösen nyomot hagyunk Róma életében, és tudunk olyat tenni, amire emlékezni fognak. Gerevics Tibor, az eredeti alapító, az egy óriási formátumú ember volt. Valószínűleg, hogy amikor megalapította ezt az intézetet, ő nem tudta, hogy az ő tudása, mestersége, művészete 100 év múlva is ilyen hatást kelt majd, de mégis azzal a hittel jött be, gondolom én minden nap, hogy a művészeteket támogatja, a történelmet támogatja. Mi is arra gondoltunk, hogy igyekszünk úgy hozzáállni ehhez a munkához, hogy 100 év múlva talán majd úgy tekintsenek ránk, hogy egy újabb lendületet adtunk, és amíg Gerevics a 20. században indított el, azt mi a 21. században újraindítjuk, egy restartot csinálunk, és abban bízunk, hogy olyan programokat tudunk hozni, olyan területekre tudunk koncentrálni, amivel ezt a célt elérjük. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy modern szemléletet hozzunk be. Nagyon fontos a kommunikációnak a szerepe, hiszen a mai világban annyik vagyunk, amit látnak belőlünk. Nagyon fontosak a közösségek. Nagyon fontosak az, hogy azokkal az olasz emberekkel, akik a magyar kultúrát fontosnak tartják, a hungarológusok, a nyelvészek, a lektorok, a tudományos kutatók, velük tartsuk a kapcsolatot és erősítsük ezt a kapcsolatot. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan új tudományágakat is hozzunk be, amik a mostani időben tartanak már érdeklődésre számot, így hát lesz például mesterséges intelligencia konferenciánk is, mesterséges intelligencia és egyház és vallás szerepet körbejárva. De vannak olyan hagyományos programjaink, például az ösztöndíjasok kiállítása, amit nem szabad elhalasztani, nem szabad róla lemondani, annak új erőt kell adni, és modernizálni kell, hiszen ez egy 100 éves hagyomány, a római iskola kialakulása, ennek az iskolának a művészettörténeti hatása annyira erős, hogy ezt egész egyszerűen nem lehet nem komolyan venni és folytatni. Úgyhogy most tárgyalásokat folytatunk a művészekkel, az ösztöndíjasokkal, és keressük azokat a módokat, amit a 21. századi módszerekkel tudunk nekik segíteni.
A vallási kapcsolatokat is említettem. Rómában sok ponton kapcsolódik Magyarország, egyrészt a Szentszékhez, illetve hát a konzulátus, nagykövetség, Pápai Magyar Intézet, és még a Szent István Ház is, mind-mind arról mesél, hogy mennyire mennyire fontos Róma a magyaroknak. Terveznek-e együttműködést a Szent Székkel?
Nagyon fontos a Szent Szék. Már az idei évben is több olyan programunk volt, ahol a vatikáni könyvtárból tartottak nekünk előadást, vagy magyar kutató vatikáni kutatásait mutattuk be könyvpublikáció formájában. Egy kiváló esemény volt, magasrangú egyházi résztvevőkkel, egy fantasztikus beszélgetési este arról, hogy a vatikániak hogyan látják a magyarokat. Természetesen kihagyhatatlan az egyházi és a Szent Széki együttműködés. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy nagyon jó a kapcsolatunk minden nagykövettel, aki Rómában van. A Vatikánban elhagyhatatlan a Szent Év, hogy legyen együttműködés. Jelen pillanatban kialakítás alatt vannak olyan programok, amik véleményem szerint nagyon, nagyon erősek és nagyon szépek lesznek, de mivel ezekre még a jóváhagyásra várunk, ezekről egyelőre kevesebbet lehet beszélni. De ebből a szempontból is megkerülhetetlen a Római Magyar Intézet, hiszen hogyha valaki Rómában egy kiállítást szeretne szervezni, akkor 2025-ben, amikor óriási mennyiségű zarándok érkezik ide, nagyon boldogok leszünk, hogyha bármilyen felkérésre mi kinyithatjuk a kapuinkat, és ebben a témában akár a Szent Székkel, akár a Szent Széki Nagykövetséggel, akár a hazai szervezetekkel, múzeumokkal tudunk együttműködni, és megmutatni azt, hogy miért is különleges a magyarok helyzete, a magyarok gondolkodása 2025-ben a Szent Évben.
Most a Szent Székről beszélünk, Ferenc pápa pápasága alatt a nők kezdenek előtérbe kerülni egyre inkább, tehát a Vatikánon belül is már nagyon sok vezető pozícióban találunk nőket. Egy kicsit most ezt tükröződik itt a Római Magyar Akadémián is, hogy a világ elindult ebbe az irányba, és ő például azt szokta mondani, hogy vannak olyan területek, amelyekben a nők kifejezetten jobbak is a férfiaknál, legyen az intuíció, vagy például a közösség teremtő erő az, hogy csapatban gondolkodnak, amire az igazgatónő is utalt. Ebből a szempontból milyen reményei, várakozásai vannak?
Tegnap volt szerencsém találkozni őszentségével, a Szentatyával, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezt kérdezi, mert én pont erre a munkára kértem az ő áldását. Nagyon fontos számomra az, hogy ő ránk tekint. Nem csak nőkre, hanem úgy is, mint a modern kor embereire, úgy is, mint anyákra, úgy is, mint testvérekre, úgy is, mint emberekre, mert a nők szerepeit én nagyon fontosnak látom, de ugyanolyan fontosnak látom azt, hogy a nők és a férfiak szerepét együtt értelmezzük, és egymást segítsük. Önmagában nő, önmagában férfi sokkal nehezebben ér el sikert, mint együttesen egymást tisztelve és egymást elfogadva. Lehet, hogy vannak olyan női tulajdonságok, amelyek, ahogyan is mondta, erősebbek, akár az intuíció, egyetértek, akár a közösségépítés, abszolút egyetértek, valószínűleg azért, mert mindnyáján szeretnénk egy picit otthon teremteni, és hogyha megérkeznek hozzánk, akkor azt szeretnénk, hogy a vendégeink, a családunk otthon érezzék magukat. És ezért nincs ez másképp egy intézmény életében sem. Azt szeretnénk, hogy a vendégeink, az ügyfeleink, a látogatóink, a koncerthallgatók, a kiállítás látogatók, azok otthon érezzék magukat, és azért érezzék otthon magukat, hogy legyen kedvük visszajönni, legyen kedvük újra hallani rólunk, legyen kedvük újra a magyar kultúrába elmerülni, és azt a sokszínűséget felfedezni, hogy annyira sokszínűek vagyunk, hogy nem elég, hogyha egyszer eljönnek ezek a látogatók, többször kell eljönniük. Egyrészt gondolom, hogy az olasz közönség nagyon sokszor azért jön el először, mert ez a csodálatos épület, ez az olasz kultúrának is egy olyan remek műve, egy olyan ikonikus helye, ami megkerülhetetlen, hogyha Rómában a Via Giulián végig sétál valaki, mi vagyunk az egyik legszebb ház. Nekünk van a legszebb kertünk, nekünk van a legszebb kilátásunk a tetőteraszunkról, nekünk vannak a legszebb Borromini freskóink véleményem szerint, de aztán mikor ide valaki bejön, jó lenne, hogyha azt érezné meg, hogy itt ebben az olasz falakkal körülvett térben, kulturális térben valami különleges képes történni, és ez a különleges az, amit a magyar kultúrával tudunk elhozni.
Én ehhez nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy megosztottam mindezt a Vatikáni Rádió hallgatóival. Mi be fogunk számolni ezekről az eseményekről, és izgulunk, reméljük, hogy sikeresek lesznek a Szent Székkel közös kezdeményezések is.
Nagyon szépen köszönöm, és fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy mindig érdemes nézni, hogy milyen kiállításaink vannak, és most például lesznek olyan kulturális bemutatóink a Hungarikum kiállítással, ahol mindenki családdal is érdemes jönni, mert a Puskás labdától kezdve a tiszavirágzáson át, a Törköly pálinkán keresztül a zsolnai porcelánig, tehát apa, anya, család, gyerekek, nagymama, mindenki találhat olyat, amivel egy kicsit belekóstolhat, és egy picit megérezheti azt, hogy miért különleges a magyar kultúra.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával készült beszélgetésünket hallották. Ezzel vasárnapi adásunk véget ért, köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Még mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeléden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, a jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját láttam, mikor szeléden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.
Thank you. il giorno va via, che cosa potrò dare io con queste mani vuote? Cosa mai darà forza alla mia voce? Cosa mai darà fiato alla mia corsa se non quel po' d'amore nato dalle mie lacrime? Stanca nella sera dorme la collina, non suono possibilità. Cosa resta di me quando il giorno va via? Che cosa potrò dare io con queste mani vuote? Cosa mai darà forza alla mia voce? Cosa mai darà fiato alla mia corsa se non quel po' d'amore?
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
A nyarat és a pihenést nekem a vízpart jelenti. Néhány évvel ezelőtt barátaimmal találtunk egy tavat Felvidéken, amit nagyon szívesen látogatunk azóta is, esztendő szabadságunk alatt néhány napra. Sátorral, horgászbotokkal, kemping székekkel és asztalokkal, valamint az éjszakai horgászat meg annyi kellékével. Ilyen a petróleum lámpa, meg a szúnyogriasztós fákja. Ennek a néhány napnak jótékony hatása vitathatatlan szellemre és testre egyaránt. Nos, ez évben is abszolváltuk a horgászatot, igaz, nem tellett egész hétre, de ha már 2-3-at alhatunk valahol, akkor az tartósnak mondható. Ezeknek a napoknak az első része azzal telik, hogy az ember elszokik az otthon hagyott zajoktól, és ha teheti, a gondokat elhagyja. Én egyébként az egyik legnagyobb bajnak a mobiltelefon tartom. Ebben meg is egyeztünk mindnyájan. Egyetértünk valahány barátommal, mégis szinte képtelenség rávenni némelyiket, hogy legalább kapcsolja ki. Makacsul ragaszkodnak hozzá, és abban a pillanatban elindulnak felé, amikor feleszmélnek, hogy ez őket hívja. Így tehát szabadságunk felhőtlennek szánt óráiban is el vagyunk foglalva egymás problémáival. Nem azzal, amit megosztunk a vízparton szabadság élménye közben, hanem azzal, amit otthonról küldenek utánunk. Valakinek a felesége szól, hogy most melyiket vegye meg a kettő közül. A másiknak a munkatársa, hogy hol van a számítógépben az a program, aminek alapján már tavaly is lerendezték egyik céggel a problémájukat. De egyszerűen olyan is van, hogy a mobiltelefon szolgáltatója küld valamilyen SMS-t, pusztán csak azért, hogy emlékeztessen, figyelmeztessen, vagy köszöntsön. Udvarias gesztus, és alkalom egyben arra, hogy megnézd, milyen más üzeneteid vannak még. És a legfőbb problémád nem az lesz, hogy tavaly óta kisebbek lettek a pontyok a tóban, és ennek vajon mi lehet az oka, hiszen többnyire minden növekszik, így a halaknak is növekednie kellene, hanem az, hogy a nagy szerencsével megszerzett kiváló helyszínen a nádas és az öböl mellett felvert sátrak melyike mellett találod meg azt a pontot, ahol van térerő. Mosolyognál, ha tudnál, amikor két barátod éppen ellentétes beszámolóját hallgatod. Az egyikre azért haragszanak meg otthon, ha nem hívja őket naponta, a másikra azért, ha hívja. Ők pedig éppen fordítva vannak ezzel. Akiknek hívni kellene, az senkit nem szeretne hívni, akinek pedig nem kellene, hogy naponta telefonáljon, az legalább kétszer hazaszól, hogy na, mi újság otthon? Komolyan eltöprengek. Vajon az én életem változott meg annyira, hogy az utóbbi időben csak fontos emberek társaságában találom magam, akiket telefonon hívogatnak? Vagy az emberek változtak meg, nem tudnak elcsendesedni, megnyugodni egy percre sem? A kutya gazdájára figyel még akkor is, ha alszik. Bármelyik pillanatban boldog készséggel ugrik, hogy megértsen és teljesítsen minden parancsot, és nem teher számára, mert életét a gazda egészíti ki, sőt, az élete a gazdában folytatódik. Vagy a nyáj, a pásztor minden mozdulatát ismeri, és már mozorgásából tudja, most mi következik, kövér legelő vagy inséges koplalás. Meg is született a zsoltárokban az Úrnak, mint pásztornak az alakja. Az Úr nékem pásztorom, ismételgeti a jámbor hívő az éneket, zöldellő rétekre vezet engem. Itt viszont mindenki a mobiltelefonjára figyel. Mindenütt mozdulnak szavára. Járjak bár vízparton, zöld réteken vagy a nagyvárosok forgatagában, legyen a sebesség, amellyel haladok a hangnál is nagyobb, a mobilom hangjára mindig figyelek. Csak meglegyen a legfontosabb, a térerő. Ha néha lemerül a készülék, nem találjuk a helyünket, és nem nyugszunk addig, amíg nem lelünk egy csatlakozó véget, amelyből feltölthetjük újra, hogy meglegyen a kapcsolat köztünk, és azok között, akiktől egy kicsit jó lenne távol kerülni, legalább addig, amíg pihenünk, hogy ők is pihenjenek. Ez jutott eszembe abban a néhány napban, amit régi szabadságaim helyén töltöttem.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Jó volt látni behuny szemmel, s mindent érteni, amit érzek. Szavak mélyén bármi bújt el, vele rezdülni mindig, mindig tiszta szívvel. Milyen távolságot szül csak hangos ér, ami csörtetés mi folyton utol is ér. Hívás, kiáltás, süket távolságba szédül. Mondd, hogy tévedek. Ha nem is jártunk egy irányban, soha nem zavart egy másik gondolat, s ha a szenvedély épp új csatába hív, aki veszt, aki mást, miért nem maradhat állva? Hol a lelkesedés haraggá fakult, hol az ellenfél már kezet sohasem nyújt? A világ egyre kisebb, ám a távolság még nőhet. Mondd, hogy tévedek.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik.
Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban az Egri Bródi Sándor könyvtár nyári programjairól hallhatnak. A cseperedő után Sziluett női magazinunkban tovább folytatjuk az egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunkat. Az adásban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet beszélget. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk. Adásunkban Lestál Balázs pap növendékkel beszélgetünk hivatásáról. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a csontbioplasztikáról beszélget dr. Skorán László traumatológus, ortopédsebész főorvossal, a Csillagpont Rádió szerkesztője Monos Márta. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó, Vasvári Bernadett. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Áldott legyen az Isten, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket. Szeretetből arra rendelt, hogy Jézus Krisztus által fogadott gyermekeivé legyünk. Olvasom az Efezusi levélben. Kívánjunk egymásnak boldogságot, és adjunk hálát, hogy nem csak keresztények, de Krisztus lettünk. Értitek, testvéreim, Istennek a kegyelmét? Csodálkozzatok, örvendjetek, Krisztus lettünk. Mert ha ő a fej, mi vagyunk a tagjai, az egész ember ő és mi. Ezt jelenti Pál apostol mondása, ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármely szélfúvása. Írt a Szent Ágoston. Régebben inkább úgy tekintették az egyházat, mint hierarchikusan felépített közösséget. Ma viszont az Isten népét látjuk benne, melyen belül van a pápa, a püspökök és a papok is. És éppen az első pápa volt az, aki ezt a látásmódot oly élénken fejtette ki levelében, ti azonban választott nemzetség, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Krisztus jövetele előtt és után sok karddal alapított és gyarapított ország volt. A kard ugyanis a földi hatalom növelésének egyedüli módja. Az okosság és ügyesség irányítja megmozdulásait, de az erőszak karja eszközli megnagyobbodását. Az evangélium terjeszkedése egy és ugyanazon elv belső kifejlődése volt a különböző országokban egyszerre, és ezért helyesen mondjuk láthatatlannak és nem-e világból valónak. Nem egy nemzet nyomult nyugatnak, északnak és délnek, hanem egy lélek árad ki minden országba, és ahová eljutott, a dolgok új rendje született meg. Atyánk, Szent Istenünk, te Krisztus által meghívtál minket, hogy szövetséget tagjai legyünk. Örömmel vesszük magunkra az engedelmesség igáját, és irántad való szeretetből kötelezzük magunkat, hogy akaratodat keressük és követjük. Nem vagyunk már magunké, egyedül a tiéd. Ültess oda, ahová akarsz, használj fel munkára, lehessek tevékeny, vagy legyek elfelejtve, magasztaljanak fel, vagy alázzanak meg, adj mindent bőségesen, vagy maradjak üresen és teljesen kifosztva. Engedelmes leszek akaratod és parancsod szerint.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.